Natura Stúdió. Szerdánként természetesen. Szeretettel köszöntöm a Natura Stúdió hallgatóit, Benedek Csilla vagyok. A farsangi időszakban jutott eszembe a kérdés, hogy mekkora szerepet játszanak az életünkben az állarcok. Idestova egy hete véget ért a farsang, de ezzel együtt vajon minden maszktól megválunk? Ha egy állarcos bárra gondolunk, akkor elsősorban a játékosságon van a hangsúly. Mi a helyzet azokkal az állarcokkal, amelyekkel az önvalónk igaz képét takarjuk el? Mai adásunkban ezt a témát boncolgatjuk. Tartsanak velünk! A Natura Stúdió eheti meghívottai a marosvásárhelyi dr. Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus és a nagyváradi Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató személyiségfejlesztő terapeuta, akiktől mindenekelőtt azt kérdezném, mi jut eszükbe elsőként az állarc szó hallatán.
Védekezés. Az a rész, amit megpróbálunk elrejteni a többiek szem elől, az a puhasság, az a számunkra félelmetes részünk, amivel nem biztos, hogy szembe akarunk nézni, vagy szembe tudunk nézni.
Várdai Gabriella, tudatos kommunikáció oktató személyiségfejlesztő terapeuta.
Illetve mindenképp eszembe jut az is, hogy az emberek különböző állatokat viselnek másokkal szemben. Mindenkinek van legalább 3-4-5, akár 15 állarca is, és attól függően, hogy milyen helyzetbe kerülnek, illetve ki az a személy, akivel szemben állnak, attól függően veszik elő azt a bizonyos állarcot.
Mivel személyiséglélektant tanítok az egyetemen, mindig el szoktam mondani a diákoknak, hogy a persona, a személyiség szónak az eredete a maszk.
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
Úgyhogy ez a maszk ugye azt jelenti, hogy mindannyiunknak van egyfajta ilyen szerep személyiségünk, vagyis az énünknek az az oldala, amit nyilvánosan megmutatunk, ami nem mindig talál azzal, ami belül vagyunk. Lehet egy olyan állat, amit vagy felteszek, vagy leveszek, attól függően, hogy kivel mennyire mély a kapcsolatom.
Szükségesek a boldogulásunkhoz az állarcok?
Ez egy nagyon ideális állapot lenne az állarc nélküli létezés.
Én azt gondolom, hogy minél intimebbé válik egy kapcsolat, minél inkább közelebb engedem magam a másikhoz, annál inkább lemerem vetni ezeket a maszkokat. És ez lényegében folyamatosan történik. Egyszer saját magam előtt, saját magamnak meg tudom mutatni önmagamat úgy, ahogy vagyok. Felismerem akár a fejlődési feladataimat, akár a küzdelmeimet, nehézségeimet, és ezt nyilvánosan felmerem vállalni egyszer belül önmagamnak, akkor utána ezt megmerem mutatni kifele is. Elhiszem magamról, hogy nem kell nekem tökéletesnek lennem, csak elég jónak. És amikor megvan ez az érzés, akkor igazából onnan már nagyon könnyű levetni ezeket a maszkokat, hiszen rájövök arra, hogy nem csak feltételesen lehet valakit szeretni, akkor szeretlek, ha ilyen és olyan vagy, hanem lehet valakit szeretni tökéletlenül, a hiányosságaival, hibáival, és akkor már nem szükséges ezt a maszkot viselni.
Én azt tapasztalom így a mindennapi munkám folyamán. Sajnos nagyon-nagyon kevés olyan ember van, aki lemeri venni ezeket az állarcokat. Ugyanis ahhoz, hogy egy állarcot valaki letegyen, ahhoz először is fel kell ismernie, hogy állarcot visel, és tudatosítania kell önmagában azt, hogy ennek az állarcnak mi az a szerepe az ő életében. És mi az, ami miatt továbbra is folyamatosan megtartja azt, és nem hajlandó letenni, vagy nem meri letenni.
Valójában mire valók az állarcok?
Úgy gondolom, mint amikor például a sminket feltesszük az arcunkra, hogy eltakarják az ilyen apró, kisebb rendellenességeket, hiányosságokat, valahogy kikozmetikázni különböző történeteket, a jobbik oldalát megmutatni, tehát hogy próbáljuk elrejteni a külvilág elől azt, ami amúgy is nyilvánvaló, tehát hogy ha nem is tudja konkrétan a másik személy, akkor is érzi, vagy a kapcsolatban benne van. Van egy ilyen mondás, hogy csak azt kell bizonygatni, ahol vagy túl sok, ami hamis, vagy túl kevés, ami igaz. Tehát, hogy a maszk is nagyon sokszor egy ilyen bizonyítási vágy, hogy én megfeleljek valaki elvárásainak, vagy akár a saját magam elvárásainak.
Életünk során már akár kisgyerekként is, és főleg a kisgyerek periódusok, a nagyon érzékeny periódusok, körülvesznek minket felnőttek, körülvesznek minket gyerekek, körülvesz minket egy társadalom. Ennek a társadalomnak vannak bizonyos elvárásai, vannak normák, vannak szabályrendszerek. És főleg a jelenlegi társadalom általában azért egy uniformizált, egyformán gondolkodó, mondjuk azt, hogy társadalom, társadalmat szeretne. Ez azt jelenti, hogy az, aki egy kicsit más, aki furcsa, aki kilóg a sorból, őket vagy megbélyegzik fekete báránynak, vagy nagyon sokszor egyszerűen őket nem érti meg senki, és ők kiszorulnak. És ahhoz, hogy valaki ne szoruljon ki, ahhoz, hogy kisgyerekként a többiek akarjanak vele játszani, a csapatnak a része lehessen, akkor, hogyha ő egy kicsit másabb, vagy különbözően gondolkodik, akkor viszont előjönnek ezek az állarcok, ahhoz, hogy abban a fél órában, egy órában, bármennyi a játékperiódus, őt elfogadják. A saját tapasztalataim szerint fogok mondani példákat. Például a munkahelyi környezetben a főnöknél, a vezetőnél is vannak állarcok. Ezek az állarcok különbözőek lehetnek, például az úgynevezett jó fiú állarca, ami arról szól, hogy ha bár ő a főnök, mégis fölteszi azt az állarcot, hogy hello, mindenkit szeretek, mindenkire odafigyelek, holott valójában ő, mint vezető, nem ezt teszi. Egyszerűen csak haverkedik velük, ez az állarc szintjén van, de nem egy valós érdeklődési kör ahhoz, hogy megkapja az ő figyelmüket és az ő igenlésüket, az ő szeretetüket. Valójában, amikor a munkatársak kilépnek az ő figyelmi köréből, akkor már az érdeklődés hanyatlik, és nem biztos, hogy figyelembe veszi például a munkatársaknak az igényét. Hogyha munkatársak az alkalmazottak oldaláról tesszük fel ugyanezt a kérdést, akkor nagyon sokszor ott van az igenlő állarc, az, aki mindig mindenre azt mondja, hogy persze nekem ez így megfelelő, nekem ez így rendben van, hogy ne, egyetértek vele. Mindaddig, amíg a másik fél ki nem lép a szobából vagy a helyiségből, és akkor ellene fordul, és azt mondja, hogy na hát, ekkora butaságot életemben nem hallottam még, és átválthat különböző viselkedési szerepkörökbe, attól függően, hogy épp ő milyen érzelmi szinten van, és van, aki átvált a passzív-agresszív szerepbe, ami arról szól, hogy nem is fogja elvégezni azt a feladatot, amiről szó volt, ugyanakkor az agresszió pedig ott léphet be, hogy betesz ennek a kollégának, azaz megakadályozza annak a másiknak a munkáját. Ez például a munkahelyi környezetekben nagyon-nagyon sok előforduló állat. Otthoni környezetben egy kisgyereknél, vagy nem egy annyira kisgyereknél, ez a jó kislány, jó kisfiúnak az állarca. Hogyha mondjuk jön Nagyi, és Nagyi mindig ad zseppénzt, akkor mosolygunk és jók vagyunk ahhoz, hogy Nagyi adjon zseppénzt, aztán amikor Nagyi elmegy, akkor törzúz otthon a kisgyerek, mert ki kell tombolnia azt, amit elfedett az állarccal. Vagy a másik állarc, amit nagyon-nagyon sokszor látok a munkám során, az a behódoló, mindegy, hogy férj vagy feleségnek a szerepem, ugyan hasonlít a munkahelyi állarchoz, ami arról szól, hogy hogyne drágám, igen drágám, persze drágám, ez így tökéletes drágám, és valójában nem ért vele egyet, de nem meri felvállalni a konfliktust. Ha belegondolunk, akkor egy kicsi gyerek, ő ösztönösen reagál, ő érzelmi szinten reagál, őt nem érdekli, hogy most mit gondolnak róla. Az állatok ott kezdenek el igazán működni, amikor nagyon fontossá válik valaki számára az, hogy mit gondol róla a külvilág. És teljesen mindegy, hogy az milyen életszakaszban van. Attól függ, hogy ki mennyire van rendben magával, tehát hogy mennyire nagy az ő önismereti, önelégedettségi, illetve belső egyensúlyának a szintje. Ha ezek magasan vannak, és a mi emberként jól érzi magát, és tudja az ő értékét, rendben van az élete, tehát nincsenek kimagasló vagy kiugró problémakörök, akkor nem biztos, hogy az állarcokhoz fog nyúlni. Tehát remélhetőleg addigra már eljut arra a tudatszintre, hogy ezek az állarcok, ezek védekezési formák.
Igazi arc, amit rajtam itt lát.
Csak egy póz és egy maszk, éppen az, amit vársz. Te is így élsz, állarcban jobban jársz.
Ez egy szigorú harc, és meg senki sem más.
Sosincs szabadulás, örök hazudozás. Szavam túl szép, cél, hogy angyalnak láss.
Képzeld el, valahogy a képzeld el.
Úgy, mint sár meg a...
Ébredj fel, szerepetet érdezd el, mire jut a két ember?
A rossz és a jó.
Van olyan állarc, ami a javunkat szolgálja, vagy támogat, esetleg hasznos?
Most van az állásinterjún is sokkal inkább arra figyelnek, hogy ki hogy meri megmutatni magát, akár a személyiségtesztekben is van egy ilyen hazugságmutató.
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
Tehát, hogyha valaki túl sok állatot visel, és túlságosan fényezni akarja a történetet, az mindig gyanús.
Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, ugyanis, hogyha belegondolunk abba, hogy minden állat egy védekezési forma.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta.
Akkor bizonyos értelemben azt mondhatnám, hogy végső soron mindegyik állat a pillanatnyi érdekét szolgálja annak az egyénnek, aki azt az állarcot viseli. Az egy másik kérdés, hogy ez egy őszinte igény, vagy nem egy őszinte igény. Hogyha abszolút mértékben csak a lélek őszinteségét vesszük, akkor azt mondanám, hogy az állarc az mindig elfed valamit. Hogyha azt vesszük, hogy túl kell élnie az egyénnek, és társadalmi szinten is, tehát nem kirekesztem magányosan valahol a társadalom peremén, hanem együttműködve ezzel a társadalmi normákkal, akkor azt mondanám, hogy az állarc ezt a túlélést szolgálja. Nem tudnám azt mondani, hogy feltétlenül szükséges, hiszen abban a pillanatban, amikor valaki megtanulja és alkalmazza az asszertív kommunikációt, tehát a nyertes-nyertes kommunikációt, ami arról szól, hogy úgy fejezem ki az én igényemet, hogy a másikét is figyelemben veszem, tehát megvédem önmagam igényeit, és a másikét is ugyanakkor a súllyal tekintem fontosnak, abban a pillanatban ezekre az állarcokra már nem lesz szükség. Viszont azok az emberek, akik nem tudnak asszertíven kommunikálni, vagy nem mernek, és ez azt jelenti, hogy ők vagy az agresszív, vagy a passzív részben vannak benne, azaz vagy elkerüli a konfliktust ez a passzív, vagy nagyon sokszor kiprovokálja a konfliktust, az pedig az agresszív ember, náluk az állarcok ott vannak, jelen vannak. Ugyanis ezeket az agresszív és passzív helyzeteket valahogy kezelni szükséges. És akkor, amikor ilyen furcsa helyzetekben vannak benne az emberek, akkor nagyon-nagyon ritka az, hogy önmaguk sebezhető valódi lényét merjék megmutatni. És ilyenkor lépnek be az állarcok.
Mindig valamilyen hátsó szándékkal választjuk ki az eljátszott szerepet, vagy állarcot.
Nagyon nagy részük nem tudatos. Az állarcaink a tudatalattinknak a termékei. Megszokásokból jönnek, reakcióinkból jönnek, akár a gyerekkorban nyúlhatnak vissza, amikor megtanultunk egy viselkedési helyzetet működtetni, és az a viselkedési helyzet bevált, tehát elértük azt, amit akartunk. Onnan kezdve ez egy beégett, tehát egy ilyen nagyon-nagyon mélyen rögzült állapottá válik, és a tudatalattink, illetve az elme visszanyúl ehhez a viselkedési formához, mint egy sikeres működési elvhez. Van olyan helyzet viszont, amikor tudja azt, hogy például két vállalkozónak el kell kezdenie egy fontos üzleti tárgyalást. Azokban a helyzetekben ők fölvesznek egy szerepet. Jó esetben nem állarcot vesznek fel, tehát nem rejtenek el semmit, egyszerűen csak olyan részeit mutatják meg annak a személyiségnek, amit ők fontosnak tartanak. Az állarc akkor lép be a képbe, amikor mondjuk egy kisvállalat sokkal nagyobbnak szeretné feltüntetni magát, mint amekkora ő, és ehhez el kell játszani egy szerepet, és el kell rejteni azt a részt, ami sebezhető, és amit jó, ha nem látnak. De ez a tudatos rész. A tudatalattiból előjövő állarcok, azok a sokkal érdekesebbek a mi szakmánk szempontjából, hiszen nem tudatosul az emberben, hogy mit csinál. Nem is biztos, hogy tudja azt, hogy ő egy állarcot visel. És ez az, amikor például a terápiák, az együttműködések során rádöbbennek a kedves kliensek, hogy Atya Úristen, hát én nem is gondoltam volna, hogy én ezt az állarcot viselem. És olyankor, amikor szerepjátékban eljátszuk a fordítottját, tehát ők kívülről megnézik az önmaguk által eljátszott és használt állarcokat, nagyon sokszor meglepődnek azon, hogy de hát én nem is ilyen vagyok. Nem is gondoltam volna azt, hogy magamban egy ilyesmit megengedek kialakulni. Amikor felismerik azt az állarcot, amit viselnek, és rájönnek a szerepjátékra, amiben benne vannak, egy úgynevezett hatalmi drámában, onnan kezdve van esély arra, hogy ők tudatosan ezt a játszmát, ezt a hatalmi drámát megállítsák, és ez az a pont, ahonnan kezdve az állarcokat le fogják tudni tenni. Nem biztos, most a tudatos részre fogok kitérni, nem biztos, hogy akarják is. Ugye maga a tudatalattiban, magában a szóban benne van az a rész, hogy azt sem tudjuk, hogy ott vannak. Az egyetlen lépés, ami a legfontosabb ahhoz, hogy az ember az állarcokat és ezeket a hatalmi drámákat letegye, megszüntesse, az a tudatosítás. A tudatosítás pedig az úgy kezdődik, hogy elkezdjük figyelni magunkat, hogy adott helyzetben hogyan reagálunk. Miért is mondtuk azt, amit mondtuk? Miért volt az a reakciónk? És abban a pillanatban, amikor merünk annyira őszinték lenni, hogy magunknak megválaszoljuk ezt a kérdést, hogy azért reagáltam így, mert akkor elérem azt, hogy én biztonságban érezzem magam, itt most lelki biztonságról beszélek, és nem kell megváltoznom. Abban a pillanatban az ember rájön, hogy mit csinál, és miért.
Nagyon sokszor öntudatlanul történik ez az egész.
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
És hogyha elindulunk az önismereti folyamatban, akkor fogjuk igazából felismerni, hogy én nem önmagam voltam abban a helyzetben. Lehet felismerni igazából, hogy amikor jól érzem magam, komfortosan érzem magam a bőrömben, amikor nem kell feszengjek, nem kell folyamatosan arra gondoljak, hogy nehogy rájönnek, nehogy megtudják, nehogy kiderüljön, csak a jó oldalaimat mutassam, akkor igazából ott jövök rá, hogy én végül is egy maszkot tettem fel ebben a kapcsolatban.
Kívül semmit nem látsz, rejt a maszk és a más, félek úgy, ahogy más, titkom van talán száz, te is úgy élsz, úgy, mint én, úgy, mint más.
Úgy, mint én, úgy, mint más. Van már bűnöd, van már védkedkért, hiszük, hogy látunk téged, nem más, ez mint mézes, mázos bűvány.
Nézd csak rá, egy szűz, egy szem, de éjjel mégis kurva lenne, szemlesütve csókra áll a száj.
Mondd ki a hibás, hogy ez így lett, a lelkünk nehéz, mint a kő.
Itt van nagy a titok, hiszen mindegyik ember kettő.
A Natura Stúdió vendége dr. Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus, pszichológus és Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta, akikkel a mindennapokban viselt állarcaink témáját járjuk körül. Mi történik akkor, hogyha nincs meg az a tulajdonsága a személynek, aminek a maszkját, az álcáját mutatja?
A maszk ráolvad az arcára, az fog történni. Tehát hogy annyira eljátsz ezt a szerepet, hogy így utána elkezdi elhinni, hogy ő ilyen.
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
Itt jönnek elő a belső konfliktusok, hogyha ő folyamatosan ezt használja.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta.
Tehát ő azért érezni fogja, hogy neki ez hatalmas energiabefektetés, hiszen nincs benne meg az alap, mégis egy szerepet kell eljátszania. Elfáradnak pszichésen, elfáradnak mentálisan, elfáradnak energetikailag, viszont ami ennél is fontosabb, ezt a környezetük érezni fogja. Ez az, amire azt mondjuk, hogy hát ez az ember nem hiteles. És ezt mindenki érzi. Lehet, hogy nem tudják tudatosan megfogalmazni a többiek, hogy mi a gond azzal, aki ezt teszi, viszont mindenkiben felmerül egy kérdés, hogy hoppá, ez nem kerek ez a helyzet, itt valami nem stimmel. A kicsi gyerekek, ők kerek perec megmondják, hogy tehát te nem olyan vagy. Ők ezt nagyon-nagyon gyorsan érzik, nekik erre kicsi kifinomult antennáik vannak. A felnőttek már ugye, mivel ők is benne vannak nagyon sok játékban és játszmában és állatban, ők már ezt az antennácskát azért elvesztették, vagy csak nem tudatosan használják, és az a probléma egy nem hiteles emberrel, hogy nagyon sok helyzetben elkerülik őt. Tehát valahogy a társadalom ezt tudja, hogy a nem hiteles emberek nem őszinték, és valamilyen formában ez ki fog derülni. Előbb-utóbb mindig kiderül, hogy mi az, amiben hiány van.
Hogyan lehet letenni egy állarcot abban az esetben, amikor annyi ideig viseljük, hogy egyszer csak azonosulunk vele?
Én azt látom, hogy az életben mindig vannak olyan helyzetek, amelyek döntésekkel állítanak, konfrontálnak bennünket, akár még krízis helyzetek, akár veszteségek, amikor már nem tudod az állarcaidat fogni, tehát hogy annyira erős a fájdalom, vagy a megdöbbenés, vagy bármi, hogy akkor ott anélkül, hogy észrevennéd, leteszed azokat a maszkokat, de utána eldöntheted, hogy megint visszaveszed, vagy pedig alakulsz, fejlődsz. Nagyon sok krízis helyzet van az életünkben, rengeteg ilyen normatív krízis, ami mindenkinek az életében ott van, akár a házasság pillanata, akár az első gyerek születése, akár a gyerekeknek a leválása, akár a kamaszkor, aztán utána az üres fészek, amikor ugye a partnerek ketten maradnak. Tehát ezek mind-mind krízis helyzetek, és akkor ahhoz, hogy átlépjünk a következő szakaszba, és megoldjuk ezeket a kríziseket, eldönthetjük azt, hogy most valamilyen ideál szerint szeretnénk mi teljesíteni, megfelelni. Egyáltalán például felteszünk magunknak azt a kérdést, hogy ki a jó anya, vagy tökéletes anya akarok lenni. Vagy egyáltalán mit kell csináljon egy tökéletes anya. És minél több impulzust kapunk, mert minél több véleményt, akkor elkezdek kapkodni, mert mindenféle elvárásnak meg akarok felelni. Tehát ahhoz, hogy én letegyem a maszkot, fel kell mernem vállalni a nem popularitásnak a kockázatát, hogy igen, nem fog ez mindenkinek tetszeni, az, hogy én milyen vagyok, vagy mit csinálok. És hogy azzal a negatív érzéssel is kell tudja kezdeni valamit.
Nagyon nehéz, amikor valaki azonosul velem, és azt gondolja, hogy ő az a valaki, aki tulajdonképpen az állat kellene legyen. Akkor a probléma ott kezdődik, hogy ő nincs tisztában vele. Ebben a helyzetben mindig egy külső stimulus hatására kezd el az illető azzal szembenézni, vagy egyáltalán foglalkozni azzal a gondolattal, hogy hoppá-hoppá, én valójában nem az vagyok, akit mutatok. Ahhoz, hogy ő ezt az állarcot letegye, itt már külső segítségre van szükség. Tulajdonképpen mi hiányzik neki? Egy tükör, amiben belemerjen nézni, és bele tudjon nézni, és lássa a valóságot, amit a tükör mutat. Na most az az érdekes, hogy a társas kapcsolatainkban a másik fél mindig tükörként működik a küldőféllel szemben. Tehát az, amit reagálnak arra, amit mi mondunk, vagy amit mi teszünk, ahogyan mi viselkedünk, az valójában egy tükör. A nehézség benne az, hogy ezek a tükrök néha nagyon durván, kellemetlenül jelzik vissza, hogy a mi viselkedésünk milyen volt. És ehhez kell a külső segítség, hogy az illető le tudja fordítani a visszajelzést, hogy amit ő mondjuk egy kellemetlen helyzetnek talál, egy sértő helyzetnek élt meg, az valójában mit tartalmazott.
Egy társas kapcsolatban az egyik fél állarcot visel. A másik személynek mi a felelőssége ebben van?
Azt gondolom, ha így vesszük, akkor az egyetlen felelősségünk az az, hogy mi őszintén vissza tudjuk jelezni, hogy igen, látjuk, hogy a másik egy állarcot visel.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta.
Természetesen ugye én, mint kommunikációs tréner, én azt mondom, hogy ezt mindig nagyon kedvesen, nagyon finoman, amennyire lehet, ezt nagyon tiszta, asszertív kommunikációval lenne jó visszajelezni a másiknak. Az lenne itt a fontos, hogy visszajelezzük azt, hogy mi mit érzünk a másik félnek a viselkedéséből, mit vált ki belőlünk, milyen viselkedési reakciót kelt bennünk az ő viselkedése akár, vagy az állarca, és amikor a felek fontosak egymásnak, akkor általában hajlandóak változásokat eszközölni önmagukon. Nem tudjuk a másik félt megváltoztatni. Az egy agresszív behatolás valakinek az érzelmi világában, és ez ellen mindenki ellenáll. Az, hogy visszajelezzük, és segítsük a másikat felismerni, hogy épp miben van, hogy épp milyen helyzetet élünk meg azáltal, amit ő tesz, mond vagy viselkedik, viszont már a mi felelősségünk, hiszen ezáltal mi tükrökként ott állunk a másik előtt segítségként.
Visszajelez neki arról, amit ő lát, érez abban a helyzetben, de...
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
Ezen kívül más nem tenni, nem lehet valakinek, mondjuk szimbolikusan kitépni a maszkot a kezéből, vagy lerántani az arcáról. Meg kell várni azt a pillanatot, amikor ő leteszi, sőt, lehet egy olyan döntése is, hogy egész életében viseli. Ez már az ő felelőssége. Nekem mindent meg kell tennem ahhoz, hogy ezt jelezzem felé, de hogy el kell fogadnom, hogy ez nem biztos, hogy változást fog okozni.
Mi segít az állarc mögé nézni és látni a látszaton túl?
Hát a csoport. csoport az mindenképpen segít, ezért jó, hogy az önismereti csoportok, mert én hiába elemzem magam egyedül, mert a csoport az mindig egy több szempontú tükör. És hogyha mondjuk 20-an jelzik visszafelém, hogy én agresszíven viselkedtem abban a helyzetben, és azt mondom, nem, én a legbékésebb ember vagyok a világon, akkor valószínű, hogy még én sem vettem észre, ugye, hogy milyen maszkot tettem fel magamra. Tehát a csoport az mindig egy nagyon nagy segítség, egy közösség, egy párkapcsolat, ugye akár az is, hogy amit a másik emberben utálok, gyűlölök, ami idegesít, annak a csinálja bennem van, tehát hogy az én árnyék személyiségem, amit el kell fogadnom magamban, hogy minden becsületes ember egy kicsit becsületlen, minden hűséges egy kicsit hűtlen, én. Tehát hogy nincs olyan, hogy én csak jó vagyok, és csak hűséges, és csak becsületes, nem. Ott van mindenkiben az árnyék személyiség, kiben kisebb, kiben nagyobb, de hogy egész személyiség fejlesztés nem jelent más, mint ezeknek az integrálását.
És a legfontosabb kérdés az, hogy mit szeretnénk megvédeni. Mindig valamiféle védelmi mechanizmus van a háta mögött ennek az egésznek. Tehát valamit védünk, vagy a büszkeséget, ugye ezek a kellemetlenebb állarcok, vagy a kicsi 3 éves gyermekecskét bennünk, és ezek a védelmi állarcok, vagy az egónkat, és ezek a pöffeszkedő állarcok. Mindig valamit védünk. Az önismeret és az önfejlesztés arról szól, hogy a valódi értékünket ismerjük föl, a valódi egyéniségünket tudjuk megmutatni, és akkor már nem állarcra van szükség, hanem olyan kommunikációs készségre, amivel bármikor, bármilyen helyzetben kimerjük és ki tudjuk a valódi véleményünket, a valódi énünket fejezni, és azt megmerjük mutatni.
A fejlődésünk szempontjából melyik jelentősebb? Levenni a maszkot az arcunkról azért, hogy láthassanak minket, vagy levenni az állarcot a szemünk elől azért, hogy láthassunk?
Mind a kettő. Először azt gondolom, hogy ahhoz, hogy én lássak, tehát hogy mindig a változás az belülről indult.
Kádár Anna Mária egyetemi adjunktus pszichológus.
Tehát, hogy én önmagamat lássak, hogy magamra rá tudjak tekinteni úgy, ahogy vagyok, és utána jön aztán a következő lépés.
Azt gondolom, hogy mindaddig, amíg nem vesszük le ezt a bizonyos szemüveget vagy állarcot a szemünk elől, hogy mi láthassunk, addig nem fogjuk tudni felismerni azt, hogy mi miért is viseljük ezt a maszkot.
Várdai Gabriella tudatos kommunikáció oktató, személyiségfejlesztő terapeuta.
És addig a külső állarcot nem fogjuk tudni levenni azért, mert ha nem tudom, hogy én ki vagyok, akkor nem tudom, hogy mit szeretnék megmutatni. Ha nem tudom, hogy melyek az én értékeim, hol vagyok én egyensúlyban, mi az, ami engem képvisel, akkor nem tudom, hogy mit szeretnék valójában közvetíteni. Tehát az egyetlen dolog itt, ami segít, egyszerűen ismerni önmagunkat. Önfejlesztés, személyiségfejlesztés, ami arról szól, hogy folyamatosan figyeljük azt, hogy mikor, miért, hogyan reagálunk. Azt gondolom, hogy az, aki az önismeretnek azon a szintjén van már, hogy az értékeit is ismeri, tudja azt, hogy mi az, amit ő hozni tud a társadalomnak, vagy egy családnak, vagy egy kapcsolatnak, abban a pillanatban már ki tudja fejezni azt, hogy ő mit szeretne mondani, mi az ő igénye. Ide jutunk el az asszertivitással. Hiába megy el valaki egy terápiára, nem fogja érteni, hogy mit mond a terapeuta addig, amíg önmagát nem ismeri. Addig olyan, mintha a terapeuta egy másik nyelven beszélne, valaki másról beszél.
Hogy éljünk, hogy ne kelljen folyamatosan állarcot viselnünk?
Őszintén és önismerettel. És nem azt mondom, hogy ezek a legkönnyebb lépései a mi életünknek, viszont ezek vezetnek a leghosszabb távra.
Nem tudom, hogy ezt el lehet kerülni. Így is minden életperiódusban vannak olyan helyzetek, amikor meg akarunk felelni az elvárásoknak, és ez nem feltétlenül rossz dolog. Hogy igen, próbálok alkalmazkodni körülményekhez. Az a rossz, amikor tényleg már az állat ráig az arcunkra, és mondjuk egy bensőséges kapcsolatban nem merem megmutatni magam.
Az, hogy őszintesség és önismeret, még egyszer szeretném kihangsúlyozni, hogy nem azt jelenti, hogy durván, durbele, minden szűrő nélkül bármit kimondok. Nem. Az önismeret azt jelenti, hogy tudom, hogy mikor, milyen helyzetben, hogyan tudok kedves, azaz asszertív maradni önmagammal szemben is, és a másik féllel szemben is. Ez az odafigyelésnek a művészete.
Köszönöm a beszélgetést Kádár Anna Máriának és Várdai Gabriellának, akikkel a mindennapokban viselt állarcaink témáját jártuk körül. Kedves hallgatóink, adásidőnk végéhez közeledve megköszönöm figyelmüket valamennyi közreműködő munkatársam nevében is. A mai fél órában a Győri Nemzeti Színház társulata előadásában a Jekyll and Hyde Musical Állarc című dalát hallgattuk. A hátralevő időben Daniel Whipple zenél. A legközelebb jövő szerdán jelentkezünk a Natura stúdióval. Egészséget kívánok! Hallgassanak bennünket a www.bukarestiradio.ro honlapon is. Viszont hallásra!